A táplálkozás 100 millió éves története. Mit tettek az őseink, és miért fontos ez ma? Ez a címe Stephen Lee könyvének, ami elég komoly vállalkozás, egyrészt történeti áttekintés az őskortól napjainkig, ahogyan az alcím is mutatja, másrészt a világ különböző részein jellemző ételfogyasztási szokásokat bemutató útirajz is, kalandos és szórakoztató. Mindemellett a szerző tudós, így áll a témához, és életmódtanácsokat is ad. A fordítót, Varró Zsuzsát kérdeztem, neki mi volt igazán szimpatikus és figyelemreméltó a könyvben?
Mint fordító, ugye nekem a legélvezetesebbek azok a részek voltak, ahol járja a világot és leírja az élményeit, de a nézőpontja teljesen új volt, és érdekes ez az evolúció szempont, illetve hogy a sok információt, amit kapunk állandóan, hogy akkor mit tegyünk, mit ne együnk, mi hogy legyen, hogy ezt ilyen új szempontokból lehet nézni. Érdekes volt ez a történeti része is, ami tényleg a táplálkozásnak a története.
Tehát, hogy az őskortól számítva, igen, hogy mit és miért, hogyan esznek az emberek?
Igen, tehát, hogy tényleg ez a 100 millió évet ugorjunk vissza, és akkor onnan kezdjük a rovarevéstől. Persze sok mindent tudtam is, de így áttekintve ez is nagyon érdekes volt, de aztán az, hogy ezt a mai modern életben ezeket az információkat hogyan lehet hasznosítani, nagyon elgondolkodtató volt szerintem.
Ugye vannak olyan táplálkozási irányok, amelyek visszautalnak az őskori ember életmódjára, és ugye azt mondják, hogy hát azóta nem változott a mi emésztőrendszerünk, vagy hát mégiscsak van, amire beállt, lehet, hogy azt kéne követni, de azért ebből a könyvből kiderül, hogy számos módosulás volt, tehát hogy például amit a húgysavról ír, vagy a C-vitamin termelésről, bizonyos dolgokat mégiscsak elveszített az ember a fejlődés során.
Hát igen, meg ami még érdekes volt nekem, hogy így kitágította, tehát hogy igen, ehetnénk úgy, mint az őseink, de nem teljesen egyformán éltek mindenkinek az ősei, nem azonos körülmények között. Tehát, hogy nem lehet ennyire általánosítani, hogy akkor táplálkozunk úgy, mint a kőkorszakban, mert más földrajzi viszonyok között élő emberek máshogy táplálkoztak. Ott van például a laktáz, ami ugye sok mindenkit érint mostanában, a laktózérzékenység, hogy akkor akinek az ősei olyan helyen éltek, vagy ő maga is olyan helyen él, ahol sok tejterméket fogyasztottak, ott kevesebb a laktózérzékeny ember, mert megmarad ez az enzim, aki meg olyan helyről származik, vagy az ősei, ahol nem nagyon fogyasztottak, de mit tudom én, Közép-Afrikában ott meg sokkal több. Tehát, hogy azért ilyen differenciáltabb ez a kép sokkal. Az amúgy is nekem nagyon tetszett ebben a könyvben, hogy nem lehet azt kijelenteni, hogy mindenkinek csak a paleo diéta jó, vagy mindenki legyen vegán, hanem különböző szempontok vannak, amiket figyelembe kell venni. Ugye az egyik ilyen példa erre a szerző, aki vietnámi bevándorlóknak a gyereke Kanadában, és hogy az ottani táplálkozás az neki nem feltétlenül jó. Tehát ugye ez az egész könyv, vagy hogy az ő kutatásai ebből a személyes élményből indultak ki, hogy az anyukája, aki Vietnámból átköltözött Kanadába, és ott áttért az ottani életmódra és táplálkozásra, meghalt mellrákban 60, nem tudom, valahány éves korában. A nagymamája pedig, aki szintén átköltözött hozzájuk, viszont ragaszkodott az eredeti vietnámi étrendhez, és soha semmi más nem volt hajlandó enni, csak halat meg rizst körülbelül, pedig majdnem 100 évig élt. Egyáltalán nem foglalkozott az ilyen ajánlások, hogy mit kéne enni, vagy mit nem, hanem ő ugye úgy mond az őseinek a táplálkozási szokásainál kitartott, hoztak az életmódjánál, és lám-lám mennyivel tovább élt. Tehát ez az egyik alapvetésnek a könyvnek, hogy a saját őseink életmódja és táplálkozása az, ami a legjobb nekünk. Hát mondjuk szerintem ez így Magyarországon, Európában egy ilyen nehezebb ügy.
Tehát az, hogy ő Vietnámban született, azért ez annyira más étkezési kultúra, hogy ő neki könnyebb ehhez visszatérni, vagy ráismerni. Ugye nagyon érdekes, amikor Vietnámban fölkeres helyeket, és kipróbál ételeket, hogy ez a ráismerés, hogy az neki jó.
Igen, hát feltűnőbb a különbség. De hát ő azért azt mondja, hogy akár milyen területről van szó, földrajzilag, hogy az ottani ugye, környezet, az éghajlat, az, hogy mit terem meg, mik vannak, az meghatározta azt, hogy milyen konyhaművészet, vagy tehát, hogy mit esznek az emberek, ugye nyilván, és hogy az adott földrajzi területeknek a konyhája az, ami optimális az ott élő emberek számára, mert több évszázad vagy évezred alatt alakultak ki ezek, hogy akkor miből mennyi legyen benne, és hogy ezeket érdemes ma is követni, mert igen, hogy annyira nem gyorsult föl a testünk evolúciója valószínűleg, hogy alkalmazkodni tudjon ezekhez a gyors ételekhez, meg a sokszorosan feldolgozott kajákhoz.
A jövő táplálkozásáról azt írja a szerző, hogy jobb az őshonos terményekhez, meg állatokhoz visszatérni. Tehát Ausztráliában, amikor arról ír, hogy ott a valabi burger, meg lehet emut enni, meg kengurut is, bár idegenkednek tőle még a helybeliek is, de ott felsorol néhány ételt, mint a bozódinnye, meg a sivatagi lány, meg a borsbogyó.
Ő ebben is látja a jövőt. Fontos, hogy fenntartható legyen. És hát nyilván igen, az őshonos növények, meg állatok, azokat jobban lehet tartani, és nem kell az egész környezetet felborítani, de hát mondjuk igen, Ausztráliában idegenkednek, tehát hogy ott is ez az őslakosoknak a konyhája, ők azok, akik fogyasztják ezeket a sivatagi gyümölcsöket, zöldségeket, vagy a kengurut, és nem az európai bevándorlóknak a leszármazott, és szóval itt nem tudom, mit gondol ilyenkor, hogy akkor mit tegyenek az ausztrálok. Észak-Amerikában is ott is beszél, hogy a helyi vadakat kellene fogyasztani. De hát igen, a fenntarthatóság, meg hát arra nem tudja a választ, az inkább csak kérdésként vetődik föl, hogy hogyan lehet ez mindenki számára elérhető, a egészséges táplálkozás mondjuk. Tehát, hogy azért ez eléggé ilyen first world problem, vagy nem tudom, tehát, hogy erre azért valamilyen szinten ő reflektál, hogy ilyen különféle étrendeket követni tulajdonképpen azért luxus, meg a génmódosított élelmiszerekkel is foglalkozik valamennyire, tehát hogy azért ő kitér, hogy akkor mi a táplálkozás jövője, de ott nincs sok válasza szerintem, nyilván nem is az ő feladata, de hát ezek is elgondolkodtatóak.
Nézzük a könyvnek a fölépítését, hogy a fejezetekben hol jár, ugye az csinálja, hogy végigvesz különböző élelmiszertípusokat.
De mindenhol vannak ilyen színes részek, hogy ő miközben dolgozott ezen a könyvön, meg előtte, hogy be is utazta a világot, tényleg volt Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, Indiában, Ausztráliában, Görögországban, Indonéziában is, tehát hogy sok helyen járt, és akkor végigette az ételeket, kapott ételmérgezést is, meg mindenféle betegséget. Tehát, hogy tele van ilyen személyes élményeivel és kalandjaival is a könyv, szórakoztató nagyon szerintem.
Varró Zsuzsa fordítóval beszélgettünk a Táplálkozás 100 millió éves története című könyvről. Stephen Lee kötetét a Tipotex kiadó jelentette meg.